Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szóljatok sorozatban a 12. előadáshoz érkeztünk, és egyben lezárunk most egy szakaszt. Elindultunk Sámuel prófétától, áttekintettük a Dávidi, a Salamoni korszakot, legutóbb Illésről volt szó, és most egy olyan próféta könyvével zárjuk ezt a sorozatot, aki az időszámításunk előtti 8. században élt, tehát mintegy egy évszázaddal Illés után, és ez a próféta nem az északi ország részben lépett fel, mint Illés, hanem a déliben, és ennek a prófétának a neve Jónás. Jónás könyve a Bibliának egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett irata. Mi magyarok szinte úgy gondoljuk, hogy nagyon is ismerjük, mert Babits Mihály híres elbeszélő költeménye és az utána illesztett Jónás imája révén már gyermekeink is tanulnak erről a könyvről a középiskolákban. De úgy gondolom, hogy ha Jónás könyvét, amely egyébként, hogy így mutatom, a Bibliában egyetlen egy lapból áll, tehát két oldalon elférő prófétai irat, úgy gondolom, hogy ha mélyebben megnézzük, talán az az érzésünk támad, hogy mégsem ismerjük kellőképpen. Jónás könyve ugyanis több problémát felvet, ezek a problémák a Biblia alapvető nagy kérdései, és ha valaki a Biblia más könyveit nem ismeri, akkor bizony Jónás könyve is csak egysíkú lesz előtte, marad előtte, és nem érti meg a mélységeit. Az első dolog például az, hogy miért is küldi Jónást Isten Ninivébe, a nem messze lévő Asszír Birodalom nagyvárosába, ebben az időszakban Asszíria világnak a vezető állama, ezután jön majd a következő birodalom, az új babiloni birodalom, azután majd a Médó-Perzsa birodalom, de most ebben az időszakban Asszíria fénykorát éljük, Asszíria viszont egy pogány világ, pogány ország, Ninive lakosainak gonoszsága, bűne felhatolt az Úr elé, és küldi prófétáját a kis Júdából, hogy menjen el, és figyelmeztesse a nagyváros lakosait, hogy változtassák meg a gondolkodásukat, változtassák meg az életmódjukat, mert ha nem, ugyanolyan fenyítő ítéletek jönnek Asszíriára, mint amelyek jöttek Izraelre a 3,5 évi szárazság során. Kedves nézőink, az első nagy kérdés tehát, hogy Isten miért is választotta ki a zsidó népet, és a prófétákat miért is akarta küldeni más nemzetekhez. Biblia elmondja Mózes első könyve 12. fejezetében Ábrahámnak, a zsidó nép ősatjának a kiválasztását, amelyben szó van arról, hogy Isten három ígéretet adott ennek a pátriárkának. Az első ígéret az volt, hogy nagy néppé fogja tenni az utódait, hatalmas ígéret volt, és ebben az időpontban ugye Ábrahámnak egyetlen egy fia gyermeke sincsen, ezért is nagy hitet követelő ígéret volt ez. A második ígérete az Istennek az volt, hogy a zsidó népnek majd földterületet biztosít, tehát a későbbi Palesztinát, de a harmadik ígéret volt a legnagyobb, ami így hangzott, és megáldatnak majd te benned a föld minden nemzetségei. Vagyis titeket azért választottalak, aki nem csak azért, hogy nagy népét tegyelek titeket, zsidókat, nem csak azért, hogy földterületet adjak nektek, mint hogy más nemzeteknek is megvolt a maguk országa, hanem azért, hogy képviseljétek az igaz Isten ismeretet, képviseljétek az igaz életismeretet, menjetek más népek közé, figyelmeztessétek az embereket arra, hogy hogyan változzanak meg, hogyan ne kövessenek rossz utakat. A zsidó nép eddig élettörténetében, tehát most, amíg Jónáshoz el nem érünk, el lehet mondani, hogy csak néha napján teljesítette ezt az isteni megbízatást. Dávid kora biztos, hogy fénykor volt. Salamonhoz eljött a távoli Sába királynője. Voltak olyan események, amikor egy messzi országból eljött egy gyógyulni vágyó ember a szíriai Naámán, vagy a sáreptai özvegyasszony részesült az Illés próféta látogatásában. De ezektől a szorványos esetektől eltekintve azt láthatjuk, hogy a zsidó nép nem hajtotta végre a történelmi küldetését, nem ment a népek közé. Jónás sem akart menni Ninivébe. Megrendítő dolog ez, hogy egy próféta sem akarta végrehajtani az isteni megbízatást. Nem észak-kelet irányba ment, hanem ahogy a térképünkön látjuk, éppen ellenkezőleg észak-nyugatra, Jáfó kikötőjébe sietett, ott hajóra szállt, hogy majd elhajózik, de egészen más helyre, mint ahova Isten küldte. Biblia szerint Isten kényszerrel senkit nem akar formálni és alakítani. De vannak olyan esetek az egyes emberek életében, vagy nemzetek életében, amikor Isten, hogy úgy mondjam, belenyúl a történelembe, és ez történt most is. Jónás felszáll a hajóra, a hajó elindul a vágyott célja Tarzisz felé, és közben óriási tengeri vihar kerekedik, és a hajósok olyan különösnek látják ezt, olyan rendkívülnek, olyan szokatlannak, hogy kezdik keresni a bajnak az okát, és felfigyelnek arra, hogy van a hajón valaki, akit bizony valamilyen súly, valamilyen teher, valami felelősség nyomaszthat. Rátalálnak Jónásra, aki elmondja, hogy igen, ő fut az Úr parancsa, az Úr akarata elől, és ezért tanácskoznak a hajósok, milyen igazságszerető hajósok ezek. Nem az a hajós nép egészen, akit Babits Mihály megidéz az Elbeszélő költeményében, nem azok a durva, kegyetlen hajósok, nagyon is érzékeny hajósokról beszél a Biblia, akikről azt olvasom Jónás könyve első fejezet 14. versében, hogy kiáltottak azért az Úrhoz, és mondták, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el az ember lelkéért, de ne is háríts reánk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. Tehát kérik az Istent, hogy nehogy ők Jónás miatt elvesszenek, de arra is kérik az Istent, hogy hogy ők legyenek igazságtalanok Jónással szemben, nehogy valakit is elítéljenek hirtelenül, meggondolatlanul. De az Isten világossá teszi, hogy itt Jónás miatt köszöntött be ez a baj, ezért a hajósok aztán hosszas tanácskozás után a tengerbe vetik Jónást, de az Isten itt is gondoskodik az engedetlen prófétáról, egy nagy halat rendel az Úr, aki benyeli Jónást, és Jónás, aki nem akar elmenni a pogány, sötét erkölcsű Ninivébe, most a sötétségben, a hal gyomrában, kézzel foghatólag, tapinthatólag átéri, hogy milyen az, amikor az emberek sötétségben élnek. Valahogy az emberi életben az empátiának, az együttérzésnek a hiánya, nagyon sok bajnak az okozója, hogy nem gondoljuk meg, hogy a másik ember, aki kétségkívül rosszat tesz, akire azt mondják, hogy pogány, vagy ateista, vagy gonosz, vagy istentelen ember. A Bibliában persze ilyen kifejezések ritkán fordulnak elő, a Biblia inkább azt mondja, hogy az ilyen emberek, hogy tudatlan emberek. Nínive lakosai is tudatlanok voltak, senki nem vitte el hozzájuk az igaz Isten és életismeretet. No hát az ilyen tudatlan emberek milyen sötétségben is élnek, ezt Jónás átéli. És Jónás könyvének az egyik legszebb része ez a második fejezet, amikor Jónás önmagával szembefordul, legyőzi a vonakodását, a rességét, a lelki fásultságát, és kéri az Istent, hogy immár segítsen neki, hogy eljusson Ninivébe, segítsen, hogy a világosságot közvetítse, az életigéit közvetítse. Talán Babits híres Elbeszélő költeményének is egyik legjobban sikerült része ez a Jónás imája a nagyhal gyomrában.
S lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopolt jóját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt, s a roppant haltest lihegve, dobogva, szokatlan terhét ide-oda dobta kínjában. Jónás meg tovább üvöltött a bűzös sötétben. Bezároltattál, Uram, engem. Sarakaljába, sötétségbe tettél. Ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl. Látlak, Isten, rejtőztem én is előled. Hiába, utánam jöttél, tengerviharába, engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted, de mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, nincs mód futni tőled, s aki nem akar szenvedni, kétszer szenved, de te se futhatsz, Isten, én előlem, ha vár-e halban. Sós lett belőlem. És ekkor nagyot ficánkodott a cethal, Jónás meg visszarúgott dupla talpal, és új fájdalom vett mindkettőn hatalmat, a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak, S mondd a Jónás, ki táncoltat engem? Ki az, ki nem hágy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengeret csavával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával, mert megfogyatkozott bennem a lélek. De az én uram akará, hogy éljek, ebének kíván engemet a pásztor, s megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz, záraim kizárod, s én csahos szókkal futok zargatni nyájad. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem. Mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti. Így szól a Jónás, s eljött a negyednap, s akkor az Úr parancsolt a halnak, ki Jónást a szárazra kivetette, vért, zsírt, epét okádva körülötte.
Történetünk azonban folytatódik tovább. Nem egészen úgy, ahogy Babits Jónás könyvében, hiszen ott nincs Ninive megtérése. Van viszont Jónás kicsúfolása, kigúnyolása. Ez a Bibliában teljesen hiányzik. A Biblia Jónás könyve 3. fejezetében elmondja, hogy Ninive lakosai a királytól, a főemberektől kezdve a legegyszerűbb városlakókig megszívlelték Jónás figyelmeztetését, és komolyan átgondolták az életüket, szembefordultak hajdani életvitelükkel. Maguk a történelmi krónikák is feljegyzik, hogy ebben az időben egy bizonyos harmadik Adad-nirári uralkodása idején monoteista reform ment végben Ninivében. Nos hát a prófétai szó elérte a hatását, és Ninive 40 nap után nem pusztult el. De itt következik Jónás könyvének legkülönösebb része, és ez a befejező 4. fejezet, hogy Jónás kivonul a városból, és haragszik, dúl fúl magában, felrója a jót és az Úrnak, az Istennek. Hadd olvassam fel ezt a részletet. És igen rossznak látszott ez Jónás előtt, és megharagudott. Könyörgött azért az Úrhoz, és mondta, kérlek, Uram, avagy nem ez volt-e az én mondásom, mikor még az én hazámban voltam? Azért siettem, hogy Tarzízba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mint sem élnem. Az Úr pedig mondta, avagy méltán haragszol-e? Döbbenetes része ez a Bibliának, alig hanem egyik középponti része, amely tudomásunkra hozza, hogy az emberi életben sok-sok probléma van, de vagy mindegyik probléma, mint egy tölcsérben a folyadék lengyűlik össze, egy dologban gyűlik össze minden emberi probléma. És ez a szeretet hiánya, vagy a szeretet minősége. Jónás nem érti az Istent, aki irgalmas és kegyelmes, hogyan is mondja ő maga, pedig olyan szép ez a megjelölés, a gonosz miatt is bánkódó. A Biblia egy olyan Istent állít elénk, aki a rosszat gyűlöli, de a rossz elkövetőjét szereti. Aki mindig külön választja az emberben a rosszat, amit tesz az ember, amit nem lehet mentegetni, amire nem lehet mellevelet adni, de Isten miközben látja a rosszat és elítéli a rosszat, szeretné menteni a rosszat elkövetőt, a gonosz miatt is bánkódó. És ezt nem érti Jónás. Jónás azt nem érti, hogy Istennek fontos minden ember. Ninive lakosai is fontosak. Isten előtt nincs vallásos és nem vallásos, hívő és nem hívő. Isten előtt emberek vannak, akik vagy tudatlanok, vagy vallásosak, vagy félig meddig vallásosak, vagy igazán hívő emberek. És most jön a nagy kérdés, és egyben az egész Jónás könyve legnagyobb kérdése, hogy hogy lehet megértetni ezt a prófétával. Mert Ninivével meg lehetett értetni azt, hogy rossz az életük, hogy meg kell változniuk. De egy ember, aki úgy gondolja magáról, hogy ő jó, és hogy ő próféta, és ő úgyis izraelita, az Isten választott népe közül való, és mégis ilyen torz magatartást tanúsít, hiányzik belőle a szeretet. Hogy lehet megértetni Jónással, hogy mi hiányzik neki, és hogy neki is meg kell változni. Nem csak Ninivének kellett megváltozni, Jónásnak még inkább meg kell változni. és ezért, kedves nézőink, ezért mondom azt, hogy Jónás könyve legfontosabb részénél vagyunk. Hogy lehet az önigazult, vallásos embert megtanítani arra, hogy mi az igazi szeretet? Nyilvánvalóan őt sem kényszerrel, őt sem erőszakkal lehet erre rávezetni, hanem valami szemléletes példával. Jónás már átélte a hal gyomrában a sötétséget, már átélte azt, hogy mit jelent Istentől távol lenni. Most Isten egy másik szemléletes példát ad Jónás életében. Hogy Jónás ül és ránéz a városba, és a sivatagi tikkasztó szelek fújnak, és a hév napfény süti a fejét, Isten felnevel egy tököt, hogy a hatalmas árnyát, a leveleit Jónás fölé terjessze, és Jónás igen örül annak, hogy ez a tök, ez a növény hatalmas leveleivel hűst ad neki, de egyik reggel féreg jön, elrágja a töknek a gyökerét, a levelek lekonyulnak, és Jónást az elviselhetetlen hőség gyötri és fárasztja. És ekkor az Isten megszólítja újra ugyanazzal a kéréssel, de nem azt mondja, hogy avagy méltán haragszol-e, hanem hozzáteszi, avagy méltán haragszol-e a tök miatt. Mi ennek a szemléletes, nagyon egyszerű, rövid eseménynek a tartalma? Hogyan hatott ez Jónás lelkére az Isten megszólításával, a párbeszéddel együtt? Úgyhogy az Isten azt próbálja megértetni Jónással, hogy Jónás, te haragszol, hogy egy tök elpusztul. Egy kis növény, amely tegnap még volt, ma már nincsen. Haragszol emiatt, mert használt neked, de amiatt nem haragudnál, hogy emberek elvesznének. Itt van ez a nagy város, lakosainak száma 120 000. És te csak úgy elgondolnád, hogy vesszen el az egész város, akkor, amikor most kezd szembefordulni a régi rovott életvitelével, te méltán haragszol-e a tök miatt? Nagyon sokszor így van, hogy mi haragszunk amiatt, hogy valamink elveszett, valami tárgyért, valami kis növényért, állatért, ki tudunk jönni a sodrunkból, hogy elveszett, vagy elkallódott, de hogy emberek elkallódnak, hogy emberek elvesznek, amiatt senki nem érez együttérzést, arra senki nem figyel. Az ember az embernek farkasa, és az ember nem figyel a másik emberre. Haragszunk tárgyakért, értéktárgyakért, de nem érzünk törődést és felelősséget az emberekért. Hogy említettem önöknek, minden problémánk a szeretet hiányára megy vissza. És a szeretet nem csak Ninive lakosaiból hiányzott, hiányzik az nagyon sokszor, nagyon-nagyon sokszor magukat vallásosnak mondó emberekből is. A Bibliának egy nagy tanítás, hogy Istenhez és az Isten törvényéhez 4 alapvető viszonyulás lehetséges. Vannak emberek, akik nem ismerik az Istent és az Isten törvényét, hogy így mondjam, önhibájukon kívül. Ők is megítélhető életet élnek, hiszen a lelkiismeret törvénye, ő bennük is kimondja a nagy szabályt, hogy amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt úgy cseleked a többi emberrel. Vannak emberek, akik az Isten törvényét ismerik, de nem akarnak a szerint érni, lábbal tiporják. Ezek felől, az emberek felől is van remény akkor, hogyha találkoznak a prófétai szóval, ha felrázza őket valami prófétai üzenet. Az emberek harmadik csoportja, akik látszólag elfogadják, hogy van Isten és igazak a törvényei, de az élet hétköznapjaiban mégsem úgy élnek. Ezeket az embereket nevezi a Biblia törvény alatti embereknek. Vagyis akik elvileg, eszmeileg szóba állnak ezzel a kérdéssel, hogy létezik Isten, jók a törvényei és a parancsolatai, de az élet hétköznapjaiban vagy érdemnek tulajdonítják a jó cselekedeteiket, vagy pedig két kulacsos, két laki életet élnek, látszólag elfogadják Istent, de a hétköznapi magatartásuk szakasztott olyan, mint az istentelen vagy ateista embereké. Ez a törvény alattisága nagy probléma. Később a Bibliában, az Új Szövetségben ez a farizeizmusnak a problémája. És egyedül a negyedik magatartás az, ami tökéletes, ami megnyugtató, amit így nevez Pál apostol, hogy a Krisztus törvényében való élet. Amikor valaki elfogadja az Isten törvényét, a szívébe fogadja, nem külsődlegesen fogadja el csupán, hanem belsőleg, és ez mozgósító erővé válik az életében, tehát hogy belülről tegye az ember azt, ami jó. Nem tudom, ismerik-e Kant híres hasonlatát. Egy koldus ül az utcán, és jön egy apa a gyermekével, és azt mondja az apa a gyermekének, milyen borzalmas dolog ez, hogy ilyen létezik, emberek koldulnak, hát adjunk neki 2 tallért, mert hát, ha mi is jutunk ebbe a helyzetbe, és milyen jó lesz majd, hogyha mi rajtunk is segítenek. Megcsörren a 2 tallér a koldus kalapjában. Jön egy újabb apa, és azt mondja a gyermekének, látod fiam, milyen szegény emberek vannak, hát tegyünk jót az emberekkel, és amikor majd mindenki látja, akkor dobjunk be 2 tallért a kalapjába. Azzal is megcsördül 2 tallér a koldus kalapjában. És jön egy harmadik apa, aki azt mondja a gyermekének, hogy gyerekem, milyen szomorú, hogy egy ember itt ül, mennyi pénzünk van itt nálunk, 2 tallér, hát adjuk neki, és azzal is megcsörren 2 tallér a koldus kalapjában. Mind a 3 esetben a következmény egy és ugyanaz volt, de más volt a motiváció. Az első esetben az az ember félelemből tette a jót, a második esetben számításból tette a jót, a harmadik esetben, Kant híres kifejezése, magáért, a jóért tette a jót. Az igazi szeretet az, amikor az ember magáért, a jóért teszi a jót. Amikor örömöt jelent az az embernek, hogy jót tehetünk, amikor ez nem érdem, hanem ez inkább kiváltság. Ez nem a magunk teljesítménye, ehhez valaki hozzásegít bennünket, hogy értelmes módon éljünk, tehát emberekkel tegyünk jót. Úgy vélem, Jónás könyvének ez a nagy tanítása, amely középponti könyvé emeli, a Biblia egyik legközéppontibb könyvévé emeli, nagyon nehéz a magukat jónak tartó embereket megváltoztatni. Nagyon nehéz az önigazultságból kiragadni az embereket. Nagyon nehéz az önmagukat nagyon vallásosnak vagy hívőnek tartó emberek lelkét megközelíteni. De hogy először Isten fáradhatatlan volt abban, hogy egy hal gyomrába vezette Jónást, most pedig ezzel a tök történettel eszméltette fel Jónást, ugyanúgy Isten minden ember lelkén fáradozik, hogy azt az igazi szeretetet elfogadja, így cselekedje az ember, amikor magáért, a jóért tesszük a jót. Úgy gondolom, ezután már akadémikus a kérdés, hogy mit tetszenek gondolni, hogy vajon Jónás könyvét ki írta, mennyit vitatták Jónás könyvét, a hal miatt, ami nem cett hal a Bibliában, csak nagy hal, valószínűleg valami bálnafajta lehetett, vagy a 3 napi sötétség miatt a hal gyomrában, megjegyzem, a Bibliában, az Új Szövetségben is, gondoljanak Jézusnak a halálára, minden megkezdett nap napnak számított. Ez nem feltétlenül 72 órát jelentett, ez már 30-40 órát is. Vagy Ninive megtérése miatt, van ilyen ilyesmi is a Bibliában, például Sikár város lakói is megtérnek Jézusnak a fellépésére. De úgy gondolom, hogy azért akadémikus a kérdés, hogy ki szerezhette Jónás könyvét. Az a valaki, aki tudta, hogy Ninive 120 ezer lakosú, 3 napi járóföld, ő bement egy napi járóföldre, hirdette a prófétai üzenetet, és átélte önmaga megszégyenülésén keresztül azt a tapasztalatot is, amivel talán a Ninivénél nehezebb helyzetből őt is fel tudta emelni az Istent. Jónás könyvét minden valószínűség szerint maga Jónás szerezte.